Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Megkezdődik a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező köre. Ráadásul két magyar vonatkozású mérkőzés is egy időben kerül sorra. A Debrecen hazai pályán a dán óriás a Kopenhága ellen próbál túljutni, míg a magyar bajnok Etónak talán könnyebb dolga lesz a lett Riga ellen. Kövesse velünk a találkozókat 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A mai vendégünk Szabó Anna, aki strandröplabdázóként, valamint nem csak sport teljesítménye alapján került a reflektorfénybe, ugyanis az idei Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe bejutott a legjobb 12 közé, majd azt is megkérdezem és elmeséli, hogy hogyan lehet a 800-ból oda eljutni, és mit jelentett ez számára. Korosztályos bajnoki címeket szerzett strandröplabdában, felnőtt OB döntőt játszott 2022-ben, és hát ugye volt tehát a középiskolai világbajnokságon, arany és ezüstérmes korosztályos EB-ken, VB-ken, világbajnokságokon, mint strandröplabdázó. Szia, köszönöm, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába.
Sziasztok, nagyon örvendek.
Na, kezdjük akkor, nyilván most mindenki a strandröplabda mellett arra kíváncsi, hogy hogy is zajlott ez a Miss Universe Hungary. Igaz az, hogy amit Karádi Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója a cikkben is megírt, tehát ennyi kell, hogy elmész egy olyan eseményre, amit a párod szervez meg, élmény, fotózás és a sminkes kiböki, hogy te elmehetnél a Miss Universe Hungary-re. Ilyen egyszerű?
Hát mondhatni igen, ez egy eléggé spontán döntés volt, hogy én nevezek erre a versenyre, ahogy mondtad, egy élmény fotózás során a sminkes említette meg, hogy szerinte lennének olyan vonásaim, amik előnyös lehetnek egy ilyen versenyben. Úgyhogy kezembe voltak a gyönyörű képek, amiket azon a fotózáson készítettek, és hát egyszerűen csak kitöltöttem azt az űrlapot, és feltöltöttem ezeket a képeket, és így kerültem tovább a versenyen.
Tulajdonképpen most is indulhatnál a szépségversenyen, mert hogy egy ilyen gyönyörű szép göndör szőke hosszú hajjal jelentél meg a stúdióban, mondom azoknak, akik ugye hallgatók és nem látnak most téged, a legnagyobb bánatukra nyilván. Erre gyerekkorban készül az ember? Tehát kislányként ez úgy megfordul a fejében, mert minden kislány szeretne a szépségversenyben bejutni mondjuk a legjobb, nem tudom én, 100-ba, vagy teljesen véletlenül jutott ez eszedbe. Mert a strandröplabdapályán nyilván nem ilyen hajjal versenyzel, mert az több mint zavaró lenne.
Igen, alapvetően az én véleményem szerint minden kislányban ez megfogalmazódik, hogy álmai közé tartozik az, hogy egy szép báli ruhában vonulhasson, szerepelhessen egy ilyen szépségversenyen. Szóval szerintem ez minden kislányban megfogalmazódik, de persze ez személyiségfüggő, hogy ki az, aki végül egyébként felnőtt korban is erre a fejét adja. A strandröplabda során alapvetően nem fő szempont az, hogy nézünk ki, vagy nem az a legfő szempont, de én alapvetően egy nagyon csajos csaj vagyok, és amikor a hétköznapokban járok, akkor imádok öltözködni, sminkelni, és ez egy ilyen fővonásom.
Ez mennyire előny, akkor, amikor mondjuk megtanítanak téged magas sarkúban is járni, már-már, mintha modell lennél, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig jutsz a Miss Universe Hungary-n, de hát végül bejutottál a legjobb 12 közé.
Egy nagyon jó tapasztalás volt, nagyon sok mindent megtudtam erről a szépségiparról, erről a világról, úgyhogy egy nagyon jó tanulságos élményt tudhatok magam mögött.
De várj, ez a csajos kislány mi voltod, vagy ez a vonás, ezek előnyt jelentenek egy ilyennél, hogy akkor te nem lepődsz meg semmi, vagy kevés feladaton nem az van, hogy azért még ott szégyellősebb az ember, ami nyilván lehet, hogy egy ilyen eseményen hátrány.
Egészen biztos egyébként előnyt okoz. Azt gondolom, hogy minden lány, aki szeret öltözködni, szeret sminkelni, imádná ezt az egész világot és ezt az egész körítést, ami egy ilyen szépségverseny körül van.
Mielőtt részleteznénk ezt az egészet, hogy élted meg, azt meséld el, hogy mi volt a legfárasztóbb, legnehezebb? Hiszen volt itt egy 8 napos, ha jól mondom, pécsi edzőtábor, amihez hozzá lehet szokva, de hát mégsem, mert ez nem sportos edzőtábor volt.
Mi volt a legnehezebb?
Igen, tehát az egész folyamat, amikor a sminkes kibökte, hogy nevezzél be az élményfotózáson, és aztán eljutottál oda, hogy a legjobb háromban már nem jutottál be, a 12-ben ott voltál. Van-e olyan, vagy pedig te úgy élted meg, hogy minden pillanatát újra csinálnád?
Minden pillanatát újra csinálnám, de jártak vele néhány nehézség, amit persze hozzátartozik az ilyen szépségversenyekhez. Például a negatív kommentek, az esetleges bántások ezzel kapcsolatban.
A közösségi médiában.
A közösségi médián természetesen. Egyébként egy nagyon barátságos és támogató közegben lehettem ez alatt a 8 nap alatt Pécset, viszont az egyes internetes platformokon, Facebookon, Redditen azért minden lány kapott negatív kommenteket és bántásokat, amiket azért mentálisan fel kell lenni készülve erre, hogy ilyen érhet egy ilyen során.
Ezt valaki előtte a felkészülés során mondta, hogy ezekre is készüljetek fel, bár ettől még nem biztos, hogy meg tudod oldani.
Számítottam rá, így személy szerint, és amint megérkeztünk a táborba, ott erre készítettek is minket, és próbáltak minél többet beszélgetni velünk erről, hogy ne foglalkozzunk vele, lehetőleg ne is nézzük, így a legkönnyebb elkerülni ezeket a bántalmazó kommenteket, és nem magunkra venni, mert legtöbbször ez nem rólunk szól, és emiatt próbáltak minket ettől védeni.
De egy ilyen fiatal nő egyébként könnyen meg tudja állni, hogy ne nézzen oda, hogy mit írnak? Tehát mennyire vagy kíváncsi, tényleg el tudod engedni? Nálad ez hogy működött?
Persze, én is láttam negatív kommenteket, és én is megnéztem ezeket.
De mit mondanak ilyenkor? Mit lehet elárulni ebből?
Hát általában, mivel a szépségversenyek alapvetően egy elég szubjektív megítélés alapján kerülnek, tehát hogy eléggé szubjektív az, hogy kik kerülnek be, így sose lesz olyan, hogy mindenki tetszik mindenkinek, meg minden lány úgy gondolják, hogy odavaló,
és ha emiatt, valaki nem jut be, akkor annak a valaki esetleg ír egy olyat, hogy
akár, vagy akik bejutottak őket, esetleg becsmérlik, hogy miért jutottak be, hiszen nem is olyan szép, vagy nem is olyanok a vonásai, vagy neki személy szerint nem tetszik.
Akkor itt váltsunk egyet a Nemzeti Sportrádióban Szabó Anna ströndöröplabdázó a vendégünk, aki a Miss Universe Hungary a legjobb 12 közé jutott idén. Milyen szempontok alapján jutott el tovább, ugye talán egy 800 fős mezőnnyel kezdődött, és aztán hogy haladtatok előre?
Ezt a 800 fős mezőny, ez azok voltak, akik kitöltötték az űrlapot, beküldték a jelentkezésüket, onnan volt egy válogatás, körülbelül olyan 150-200 körül válogattak be lányokat, ahonnan vártak már minket egy személyes castingra, amit egy hotelben tartottak, ott mindenki megjelent a saját ruhájában, ahogy kisminkelte magát, úgy önmagát hozta, és ott egy személyes válogatás során először szűkítették a mezőnyt 50-re, 30-ra, és majd legutóbb 12-re.
És ez a 12 fő akkor mehetett a 8 napos pécsi edzőtáborba.
Így van.
Ez még teljesen szubjektív, vagy milyen döntések? Mit mondtak, mi derült ki, hogy mi alapján kerültél be a legjobb 12 közé? Azon kívül, hogy nagyon csinos vagy.
Köszönöm szépen. Hát, mivel nem vagyok zsűritag, így nem tudom pontosan, hogy milyen szempontokat néztek. Szerintem fontos volt a kisugárzás, fontos volt a megjelenés, hogy valahol egy kicsit megfogja a személyisége az embert. És volt egyébként lehetőségünk beszélgetni is a zsűritaggal, amire rákérdeztek pár személyes tulajdonságainkra, pár ilyen megpróbáltak kizökkenteni, egy-két olyan kérdést tettek föl, ami esetleg azt próbálták nézni, hogy hogyan tudunk reagálni egy-egy ilyen hirtelen szituációban, mennyire tudunk magabiztosan beszélni emberek előtt. Ezek szerintem mind szempontok voltak ahhoz, hogy ebbe a 12-be valaki beleférjem.
Ki tudtak zökkenteni?
Nem, azt gondolom, hogy nem. Nem sikerült.
Ez minek köszönhető ebben? Van a szerepe a sportos múltnak, vagy bármilyen genetikának, családi háttérnek, vagy minek köszönhető? Ez hogy lehet megoldani?
Szerintem annak volt köszönhető, hogy a lehető legjobban önmagamat adtam, és nem akartam feltétlenül megfelelni. Én úgy mentem oda, hogy ez egy spontán döntés volt, örülök, hogy itt lehetek, és emiatt csak a lehető legőszintebben válaszoltam minden ilyen kérdésre, így nem féltem attól, hogy mit fogok válaszolni, és így könnyen ment.
Ezt elhatároztad, vagy valaki megsúgta, hogy ezzel célba lehet érni?
Mivel én nem készültem erre a versenyre, nem volt hónapokon át tartó feszültség bennem, hogy én ide bejutok-e, vagy nem, ezért így könnyen tudtam önmagamat adni, hiszen nem, én már örültem, hogy itt lehetek, és megtapasztaltam ezt, és nem féltem attól, vagy stresszeltem azon, hogy bejutok-e a 12 közé, vagy nem, és talán ez a nem görcsösen akarás, ez hozta meg az eredményét annak, hogy, hogy szimpatikus voltam a zsűrinek.
Sportpályán? Ott tudod ugyanezt a görc nélküli állapotot hozni? Mennyire szoktál stresszesen versenyezni? Mondjuk 2022, ugye most leszel majd 20 éves, tehát akárhogy nézzük, ott még 15 évesen egy felnőtt magyar bajnokság döntőjébe bejutottál Kun Steffivel a rutinosabb duó ellen, Villám Lilla és Szombathelyi Szandra ellen, és ott ezüstérem lett, de ott hogy működik ez? Ott is az a sikertitka, hogy nem vagy feszült, nem görcsölött túl, nem agyalott túl, ez fiatal sportolóknál gyakori visszatérő probléma, vagy pedig, vagy más?
Szerintem nagyon fontos volt az, hogy bennem volt már akkor is a rutin, rengeteg edzés, és abban magabiztos voltam, hogy én megtettem a kellő mértékű munkát ahhoz, hogy magabiztosan leessek a pályán. Persze egy rutinosabb páros ellen, meg felnőtt mezőnyben ez nem olyan könnyű, viszont én tudtam, hogy mindent megtettem a felkészülésemben, hogy magabiztosan tudjak játszani, szóval szerintem ez hozta meg ott is a eredményt, hogy felszabadultan és görcsök nélkül tudtunk játszani.
Ezt otthonról hoztad a családból? Van valami sportos múlt?
Nem. Igazából az évek során alakult ki ez bennem. Nagyon sok versenyen meg megmérettetésen vettem részt, amik így eredményezték azt, hogy ebben is rutin tudtam szerezni, és tudok koncentrálni, és feszült helyzetben is tudok összpontosítani arra, hogy éppen mi a teendő.
Ugye, ahogy itt a bevezetőben elmondtam, középiskolai világbajnoki arany ezüstérem nagyon fiatalan a strandröplabdában, és korosztályos EB-VB sikerek, ugye U19-es VB Kínában például, időközben 2025-ben leérettségiztél, 24-ben volt ez az U19-es VB, de még vissza akkor azért a Miss Universe Hungary-hez, Szabó Anna itt a vendégünk a Nemzeti Sportedző stúdiójában, mert hogy akkor szubjektivitás, szépség, például ha kizökkenteni próbáltak a zsűritagok, nyelvtudás, ugye ez is szempont szokott lenni, tehát mondjuk a háromban nem juthat be olyan, aki nem beszél, gondolom, megfelelő szinten angolul, illetve még ami érdekel a nyelvtudáson kívül, akár az is, hogy kommunikációban, vagy egyéb területeken ott még volt-e valami plusz, amit néztek és elárultak a végén, hogy miért nem kerültél be a háromba?
A nyelvtudás az persze nagyon fontos volt, aki ezt a versenyt megnyeri, ő megy tovább a világ szépségversenyre, ahol alapelvárás, hogy angolul tudjon folyékonyan kommunikálni, úgyhogy persze ez szempont volt. A kommunikációs készség az is szintén nagyon fontos volt magyarul-angolul, hiszen emberek előtt kell beszélni, színpadra kell állni, kell egy kiállás, egy megjelenés, úgyhogy ez biztosan szintén fő szempont volt.
Árszpoétika, vagy ilyen gondolatokat abból is próbáltál spontán, vagy azért volt egy-két dolog, amit úgy összeszedtél, akár angolul, akár magyarul?
Alapvetően spontán, ami éppen jött, magamat adtam, őszinte voltam, és igazából én ezt is sikerként élem meg, hogy így ezt szimpatizáltak ezzel, és ebbe válogattak a 12-be.
A pécsi 8 napos edzőtábor után hogyan érkeztetek meg a budapesti Operettszínházba, mert ez mégiscsak a döntő, az életed egyik gondolom olyan eseménye, amit mindig mesélni fogsz még az unokáknak is.
Nagyon sűrű volt a napunk, reggel indultunk is vissza Pestre Pécsről, és már rögtön csöppentünk is bele a készülődésbe, megcsinálták a hajunkat, megcsinálták a sminkünket, ez egy abszolút egy nagyon csajos nap volt, hiszen talán minden kislánynak is ez volt az álma még kisebb korában, ahogy nekem is, úgyhogy nagyon élveztem ezt a készülődést, nagyon jó érzés volt, gyönyörű báli ruhákat felvenni, amire készültünk koreográfiával, azt tényleg előadni, és megélni ezeket a pillanatokat, szóval nagyon-nagyon élménydús volt, és nagyon maradandó élménye is fog válni.
Hány órán keresztül tartott maga a döntő?
Készülődéssel együtt talán reggel 10-re értünk oda, és este 10 körül mentünk el a helyszínről, szóval tényleg egy egész napos.
Hány feladat volt? Ott is jött a bikinis?
Igen,
ezt, alapvetően... ezt mindenki tudja, meg hogy beszélni is kell ezt a kettőt általában mindenki tudja.
Igen, 4 túr volt, először volt egy badis túr, utána volt egy kisestélyis túr, utána volt a fürdőruhás, és végül, de nem utolsó sorban a báli báli ruhás.
Kedvenc van ezek közül?
Kedvenc volt a báli ruhás, egyértelműen. Az egy ilyen nagyon elegáns, nagyon nőies része volt az egész előadásnak, az egész műsornak, úgyhogy az volt a legmaradandóbb pillanat, amikor abban szép ruhában ki lehetett menni a színpadra.
Még amit nem kérdeztem, hogy valami hibádat kiemelték-e, vagy megjegyeztek valamit, hogy na, ezen kellene fejleszteni.
Hát egy szépségverseny alapvetően mindenkiben alapvetően a hiba az, ami felnagyul, és azt keresik, hogy kiben nagyobb a hiba, mert az fog alább maradni. Külsőleg fizikálisan persze voltak, főleg a kommentelők, főleg a...
De őket tegyük félre, mert ők annyira engem például nem hoznak lázba.
Igen, a zsűri pedig személyesen véleményt nem mondtak, tehát így a szempontokat így nem feltétlenül tudtuk, hogy mi alapján döntöttek, viszont nagyon megfontoltan és nagyon tudatosan döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen a tét az az volt, hogy ki megy tovább a világversenyre, és ki az, aki ehhez a leginkább tud testezálló lenni igazából.
Csalódott voltál, hogy nem te voltál?
Nem, nem voltam csalódott, hiszen én már alapvetően attól is nagyon meglepődtem, hogy mehettem a castingra a 200 lány közé, tehát nem voltak ezzel alapvetően nagy elvárásaim, és nem vágytam, persze vágytam, persze mindenki vágyik, hogyha már egy ilyen versenyben részt vesz, hogy ő nyerje meg a végén, viszont láttam azért a mezőnyt, láttam, hogy milyen ügyes lányok vannak, mennyire felkészültek, és tudtam, hogy én itt talán nem fogok a élmezőnyben végezni.
Na mit mondtál, vagy most mit mondanál, hogy tessék, akkor Szabó Anna, mi az, ami a legfontosabb üzenet?
Legfontosabb üzenet, én mindenképpen a sportot és az egészségtudatosságot akartam képviselni itt a verseny során, hogyha valamit képviselni kellett, akkor én mindenképpen emellett akartam kiállni. Volt rengeteg olyan szponzor és társulat, akik ezt a vonalat képviselték, akár a Safi, akár egy ilyen sportruházat, úgyhogy én abszolút ebben a részében akartam kivenni a saját részemet.
Mi az, amit nagyon elraktároztál, amit akár később majd újra a sportpályán, vagy akár majd az egyetemi éveid alatt, vagy majd a civil szférában, amikor nem sporttal, meg nem gazdasággal foglalkozol, hasznosíthatsz ebből ezekből a tapasztalatokból. Mert ahogy így elmesélted, végig mosolyogtál, tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy beleestél, nem készültél rá, nem feszengtél, és ez sikerre vezetett.
Amit elraktározok mindenképpen az, hogy mindig önmagamat adjam, mindig a lehető legőszintébb legyek, és az, hogy kitartóan kell csinálni az életet és céltudatosan. Szerintem itt is az volt a lényeg, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amit ott töltöttünk, ott rengeteg programon, rengeteg fotózáson kellett részt vennünk, és ott is kitartóan, céltudatosan kellett hozzáállni. Nézték azt, hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, mennyire tesszük oda magunkat ezeken a programokon, és hát persze ez is abszolút egy sportból hozott tulajdonságom, hogy ha valamit csinálok, akkor a 100%-on csinálom.
Muszáj megkérdezni, hiszen visszatérő kérdés ilyenkor az, hogy a sportban is, amikor mondjuk 15-20 sportolónő együtt van egy öltözőben, hát ott kizárt, hogy nincs veszekedés, fúrni egy kicsit a másikat, hogy neki szebb a haja, szebb a körme, stb. Ez hogy működik itt? Vagy hogy volt a 12-es mezőnyben a 8 napos edzőtábor során?
Egyébként az esetleges sztereotípiák elosztatása véget abszolút nem volt ilyen közeg, abszolút nem volt, nem éreztem feszélyezve, feszengve magam, nem volt feszület a levegőben, nagyon barátságos, és mindenki nagyon segítőkész volt. Szerintem itt mindenki magát akarta felhúzni, és nem a többieket le, hogy ő magasabban tűnjön, úgyhogy szerintem ez is egy az élményhez nagyon hozzáadott, hogy nem volt egyáltalán ilyen kifejezett versengés így a lányok között, hanem mint tényleg egy ilyen baráti közösség volt abszolút a hangulat.
Na, ezt jó hallani. Egy nap hogy zajlott? Tehát hány órát kellett kvázi dolgozni, amikor fotózásról sminkeltek, hajadat megcsináltak, stb. Erről mesélj.
Nagyon változatos volt a program, de volt olyan, hogy 5:50-re reggel 5 óra 50-kor mentem sminkbe, hiszen utána a fotózás jött, az egy ilyen 1-2 órás program volt, utána mentünk reggelizni, utána mentünk tovább, mindenféle workshopokat tartottak nekünk, és ott is részt vehettünk, utána a internetes platformokra kellett kontentet gyártanunk, szóval videókat készítenünk, És
egyedül, vagy azért abban segítettek?
Egyedül, többnyire ezt is figyelembe vették, hogy ki mennyire tud igényes tartalmakat gyártani az ilyen internetes platformokra, hiszen már itt 2026-ban ez is egy fontos szempont, hogy kinek milyen a megjelenése az interneten.
Hát előre kitalálom, hogy neked ez is ment.
Hát eléggé zöld fülű voltam kezdetben. Voltak olyan lányok, akik már eleinte influencerkedtek, vagy már több ilyen szépségversenyen vettek részt. Az én Instagramom, meg az ilyen internetes platformjai még nem voltak annyira használva, vagy ilyen gyakran használva, de belejöttem a végére, és egészen szép tartalmakat tudtam már én is gyártani a lányok segítségével egyébként.
Követőid száma, az figyelted, hogy mennyit ugrott, vagy hol tart manapság?
Igen, egy olyan 300-400 követővel lett több, de a profilomnak az elérése az egyébként meglepően nagyon sok volt, ilyen 500-600 ezer megtekintése volt a profilomnak, ami engem is eléggé meglepett, szóval igyekszem még ezt a mai napban is kihasználni a mai napokban, hogy kitartóan gyártsam esetleg az ilyen kontenteket, illetve megtartsam ezt a nézettséget, hogyha már így volt lehetőségem ezt megtapasztalni, milyen ez.
Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok, és Szabó Annával, strandröplabdázóval, aki a Miss Universe Hungary-on a legjobb 12 közé jutott. Beszélgettünk az élményeiről, tapasztalatairól. Még azért érdekel az is, hogy az élményfotózás, az például ugye a párod ajándéka volt, azt megbeszéltétek már, hogy tulajdonképpen milyen jó ajándékot talált ki neked, mert ha oda nem mész, akkor valószínűleg erre a szépségversenyre sem hasmink, és ott nem mondja, hogy próbált ki.
Igen, hát ez egy eléggé szerencsés véletlenek sorozata volt, hogy én ezt az ajándékot kaptam, ehhez a fotóshoz mehettem el, ő sminkelt engem, és stb.
Ugye azt nem mondtuk még el, hogy ő már részt vett egy ilyen Miss Universe Hungary-n, tehát innen jött neki is az ötlet, meg hát rád nézett nyilván.
Igen, összességében ez a élményfotózás egy annyira jó emlék, meg annyira jó élményként maradt meg, hogy ezért is jött meg ennyire a kedvem ehhez a világhoz, meg ehhez a szférához, úgyhogy abszolút sokat köszönhetek a páromnak, sokat köszönhetek, hogy ennyire jó élményt kaptam ott a fotózáson, és azt is, hogy magának a fotózásnak az eredménye is nagyon tetszett, és eddigiekben még nem látott képek készültek rólam, és ez tényleg olyan boldogságot okozott, és meghozta a kedvemet ehhez.
Na, és mennyire hozta meg a kedvedet? Akkor most maradjunk a fotózáson, tehát hogyan tovább? Corvinus Egyetem másodév, angolul tanulsz ott gazdálkodási szak, de most még arról ne beszéljünk. Van a strandröplabda, azt folytatod?
A strandröplabdát?
Igen.
Persze, ez az egyetlen kérdés, ami bennem soha nem fog tulajdonképpen feljönni, hogy én abba hagyom-e valaha a strandröplabdát, vagy nem. Annyira közel áll a szívemhez, hogy ha valamit, akkor biztos, hogy a strandröplabdát folytatni fogom, ameddig világ a világ. Hogy emellé társul-e esetleg egy kis modellkarrier, vagy társul-e egy pár ilyen fotózás, azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje, alapvetően nyitott vagyok erre, de nem ebben látom tulajdonképpen a jövőmet, hanem a sportban, a tanulásban, de nem vagyok semmi rossznak az elrontója, szóval ha lesz lehetőségem, akkor élni fogok vele.
Hát ez akár felhívás keringőre is természetesen, de ezek szerint inkább ez nagyon jó, hogy már tudatosan mondod, hogy te nem gondolkodsz ebben hosszú távon, de még azért van lehetőség, még kipróbálnál egy-két dolgot. A fotózás az, hogy is kérdezzem, hogy egyértelmű is legyen, meg hogy mennyire lehet ott bátor, hogy mennyi ruhadarab van rajta, hiszen te megszoktad a strandröplabdában, hogy hát igen kevés ruhadarabban játszotok folyamatosan, tehát mondjuk ez biztos egy előny.
Alapvetően igen, a castingon is ez előnyömre vált, illetve a fő show-n is majd a döntőn, hogy az, hogy fürdőruhában megjelenni akár színpadon, akár emberek előtt, az nekem nem okozott semmilyen feszültséget bennem, nem voltam ebben szégyellős, hiszen a strandröplabdában is eléggé sokat szereplünk így emberek előtt fürdőruhában. Úgyhogy ez előny volt, és maga biztosan tudtam működni így a fürdőruhában.
Azt hogy kezeled te például, hogy hát azért nagyon sok férfi tulajdonképpen, ahogy a nők nézik a férfi vízilabda mérkőzéseket, úgy a férfiak nézik a női strandröplabda vagy női röplabda mérkőzéseket. Hogy nem biztos, hogy csak a játék szépsége miatt nézik a meccseket. És ezt nyilván tudjátok, te is tudod.
Így van, ezt abszolút tudjuk. A strandröplabda amúgy is egy látványsport szerintem, az is. Amellett, hogy ódákat tudnék zengeni arra, hogy miért szeretem a strandröplabdát, meg a röplabdát, hiszen egyszerűen a szívem csücske. Ez szerintem a sporttal jár, ez a velejárója, hogy vannak nézők, vannak ajánlattételek, de hát mivel nekem a szívem már valaki más, így ez engem alapvetően nem.
Hát lefordítva mondja arra, hogy tulajdonképpen sokan néznek, és akkor gondolom elhívnak bulizni, vagy valami hasonló.
Vannak ilyenek, igen.
De hát ahogy mondod, ez a kérdés már eldőlt. Akkor vissza egy kicsit a Corvinus Egyetemhez, komolyabb vagy más jellegű témákra. Ott ezt a gazdálkodás, majd javítsák ki, hogy pontosan milyen szak, de hogy angolul is kell. Ez viszont már olyan, amivel szeretnél foglalkozni, ugye most még csak 20 éves leszel, mondjuk 5 év múlva?
Igen, én a Corvinus Egyetemen tanuló a gazdálkodás és menedzsmentet angolul. Már az érettségi ideje alatt eldöntöttem, hogy én erre a szakra szeretnék jönni ebbe az egyetembe, és ezt nagyon céltudatosan vittem végig, hogy megszerezzem a kellő mennyiségű pontot, hogy ide felvegyenek. Ez is valahol visszavezethető arra, hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor ezt 100%-on nyomom, és akkor ott éppen a tanulás volt. Szerencsére sikerült, és nagyon jól érzem magam itt most az egyetemen. Jó nagy kihívás, tehát nem mondom azt, hogy megvan, és akkor innentől kezdve lazán lehet venni. Abszolút megy a versengés az átlagokért, az ösztöndíjért, ami azért komoly versenyhelyzet szintén, viszont állok elébe, és szeretem tanulni, szeretem csinálni, szeretem a közösséget. Abszolút így a gazdasági szférában képzelem el a jövőmet, így a hosszú távon. És
hol lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával, hogy minden hallgató megértse?
Szerintem egy ilyen diplomával szinte bárhol, nagy vállalatoknál, cégeknél szerintem igazából bármelyik területén el lehet helyezkezni, és emiatt is érdekes szerintem akár marketing, akár részvényelemzés, bármilyen, tehát hogy egészen nagy a skála, amin itt lehet mozogni.
Figyeled a tőzsdét is esetleg? Vagy ott még nem tartasz?
A párom ebben dolgozik, úgyhogy van némi.
Akkor van segítség.
Van némi segítség.
Na így azért ebben van fantázia, vagy lehet komoly fantázia. Még ami szintén ide kapcsolódik, hogy ha már ez a tanulás, ez például a sporttal, szépségversennyel, ugye mondom, hogy tavaly érettségiztél, hogy lehetett mind összeegyeztetni, meg hát te említetted, és az fontosabb az ösztöndíjak rendszere, hogy milyen átlagot kell elérni, hogy ne legyen fizetős, gondolom.
Igen.
Hogy működik ez?
Igen, alapvetően tartani kell egy átlagot, amit nem tudunk előre, tehát ez a szaknak a teljesítésén múlik, hogy éppen hogyan teljesít az a szak, szóval mindenki
a
arra...
A többiek, tehát az össz igen, létszám?
Annak vagy... veszik az átlagát, és akkor a felső 75% kapja meg a ösztöndíjat, amivel ingyen tanulhat.
Te most benne vagy?
Benne, sikerült benne legyek egyébként, tegnap előtt kaptuk meg az e-mailt erről, úgyhogy igen, sikerült megszerezni
akkor
ebben a...
Még őszintében mosolyod, mert igen. Azért gondolom, hogy vaskos összeg, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy igen vagy nem igen.
Így van. Szóval itt is ebben a tekintetben nagy a verseny, hiszen nem tudjuk, hogy mi az az átlag, amit tartani kell, hanem a lehető legjobb átlagot próbálja mindenki elérni. Emiatt nagy a verseny, meg a teher és a nyomás, viszont... Hát valószínűleg én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig keresi a kihívásokat, és szeret nyomás alatt teljesíteni.
Igen, hát azt veszem én is észre, hogy te a versenyhelyzetet kifejezetten keresed, és jól megállod a helyed. Általános iskolában ez már feltűnt?
Általános iskolában nem, viszont egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, ahol szintén egy elég magas színvonalon tanulhattam, elég okos, értelmes gyerekek között, szóval...
Ez Gödöllőn volt, ugye?
Gödöllőn, a Török Ignác gimnáziumban tanultam, igen.
És ott mindenki, hát nem is azt mondom, hogy eminens, ahogy te mondod, a sokkal szebben hangzik, tehát, hogy mindenki nagyon okos, értelmes volt, és igazából ott is versenyhelyzet volt, hogy ki a legügyes,
igen,
legjobb.
Abszolút.
Tehát gondolom, hogy ott mindenki az ötösre törekedett.
Így van, így van. Meg hát ugye a érettségi közelettével mindenki a legjobb egyetemeket és annak legjobb szakát pályázta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is azt szeretném.
A kérdésnek a második része, hogy összeegyeztetni, akkor a 2025-ös érettségit, az mennyire volt nehéz, az élsporttal, most nem is adjuk a szépségversenyt, hiszen az 2026.
Alapvetően nehéz lett volna, és én ott hoztam egy olyan döntést, hogy most, hogy itt az érettségi, egy picit visszaveszek az élsportból, kicsit kevesebb edzést tudok vállalni, ezzel együtt kevesebb versenyt, viszont ezt annak érdekébe tettem, hogy a tanulmányaim is ugyanolyan magas színvonalon tudjanak folyni a elkövetkezendő időbe, és alapvetően ezt nem bántam meg. Viszont most, hogy ez a tanulás megvan, most, hogy tudom, hogy milyen egy évet így lefolytatva a Corvinuson, hogy milyen átlagot kell hozni, hogyan kell készülni, így már várom, hogy visszatérhessek a rendes élsportot folytatni.
Igen, de akár teremröplabda is, vagy marad a strandröplabda, mert hogy te azért a Vasas fiúk csapatában, ha jól mondom, akkor talán a 2022-23-as szezonban ott játszottál teremben is. Tehát, hogy az foglalkoztat, vagy kizárólag a strandröplabda?
Hát, ami a legközelebb áll a szívemhez, az a strandröplabda. Nekem valahogy ez a legtesthez állóbb, egyszerűen az a közeg, meg a atmoszféra áll legközelebb a szívemhez, ami a strandröplabdát körülveszi. Viszont...
Valahol nagyon más, ugye csak ketten vagytok homokban, a látvány is, de önmagában maga a sport is, tehát azért amikor 6 ember van egy pályán, és akkor azért többen javíthatnak, ha valaki hibázik, itt meg igazából nem lehet hibázni, az nagyjából annyit jelent, hogy az ellenfél megszerzi a pontot.
Igen, azért is szeretem a strandöflabdát, mert amellett, hogy egy nagyon fontos része a csapat sportnak, tehát hogy alapvetően egy nagyon csapat sportcentrikus verseny, vagy... Tehát a strandöflabda... Igen. Tehát a strandöflabda nagyon csapat sport, ahhoz képest mégis nem lehet lecserélve, mindig ott kell legyen fejbe, fókuszálnod kell, és igazából rajtad is rengeteg minden múlik. És hogyha találsz egy olyan párt, akivel egyszerűen jó a kémia, jól működtök együtt, akkor tényleg határa csillagoség.
Ez lehet talán a titok nyitja, mert ugye elmutattam, hogy Kun Stefivel voltál a 2022-es felnőtt OB döntőjében, és hát azóta Stefi is már több párral volt, most Villám Lillával van együtt. Neked ez a párkeresés ilyen téren, ez rendeződött, mert akkor azért most volt egy kis kihagyás, itt ahogy mondtad a tanulás miatt, aztán jött még a szépségverseny is, mert ezen dől el gondolom, hogy van-e, vagy találsz-e valakit, akivel érdemes csinálni.
Így van, alapvetően Stefivel mindketten mezőnyösök voltunk, így poszt szempontjából, így az, hogy mi ketten ennyire jól működtünk, az egészen különleges volt, de mindketten persze alapvetően egy blokkert keresünk magunk mellé.
Épp ezt akarom mondani a hallgatóknak, itt a Nemzeti Sportrádió van, ahol Szabó Anna a vendégünk, strandröplabdázó, a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott, és a beszélgetés első fele elsősorban erről szóltam, a strandröplabdáról. Igen, tehát, hogy kell egy olyan ember, aki jól tud blokkolni, te meg akkor mezőnyözhetsz. Szóval most van párod, vagy lesz párod?
Egyelőre még nincs, még most egyelőre nem készülök senkivel, viszont várom a jövőt, hogy esetleg újra elkezdek készülni valakivel, és a jövő szezont, a jövő nyári szezont már valakivel én is egy blokkerrel együtt végigkészülve folytathassuk.
Mekkora ez a mezőny itt Magyarországon most azért? Vannak nemzetközi eredmények, pont Kun Stefáni a Villám Lillával kijutott, hosszú idő után először magyarra női strandröplabdázót lesz az Európa-bajnokságon, tehát akár fellendülésről is beszélhetünk, és sokan mondják, hogy sajnos, de hát mégis tény, hogy röplabdában az olimpiára kijutni sem férfi, sem női válogatottunknak ez nem nagyon mondható, hogy reális cél, tehát inkább azt kijelenthetjük, hogy irreális, de strandröplabdában esetleg most női vonalon, bár a fiúk sem ügyetlenek, sőt, ott is vannak eredmények. Szóval ez például motivál-e téged, hogy akár egy, nem tudom, 2032-es Brisbane-i nyári olimpia strandröplabdában? Vagy ilyen messze azért nem gondolkoz most?
Abszolút motiváló, hogy vannak ilyen párosaink itt Magyarországon, akik most ennyire törik előre az utat, és azt is jó látni, hogy az ilyen utánpótlás játékosok, az fiatalok is kezdenek abszolút előre törni így a felnőtt mezőnyben, úgyhogy ezt jó látni, és remélem marad ez a tendencia, így sokkal nagyobb lesz a verseny, sokkal többet, jobbat tudunk játszani, így Magyarországon is, és persze nem utolsó szempont az, hogy esetleg kijussunk az olimpiára, illetve az EB szereplések, VB szereplések azok nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is jól sikerüljenek.
Ez a legnagyobb álmod még? Most így, ha a strandröplabdára és a sportra gondolsz?
Ha a strandröplabdára gondolok, akkor alapvetően igen. Nagyon motivál az, hogy én is ott a felnőtt mezőnybe újra visszatérhessek, és újra fontos játékossá váljak. Ez abszolút. Most egyelőre sodorultam egy kicsit az árral, ezzel a Miss Universe-el egy kicsit úgy voltam vele, hogy hagyok magamnak egy kis időt újra, és majd újult erővel térek vissza a strandöflabda pályára.
Hát épp azt figyelem, hogy mindenben nagyon magabiztos vagy, ez az egyetlen pont, ahol most a visszatérés, amit nem tudsz annyira határozottan ugye kijelenteni. Ugyanakkor ez meg érthető, mert mindenképpen vissza szeretnél térni, csak még nem tudod, hogy hogy sikerül, aztán kit találsz, és ez határozza meg a folytatást. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szabó Anna strandröplabdázó, és ahogy mondtam már többször és folyamatosan, tulajdonképpen a Miss Universe Hungary, ahol a szépségversenyen a legjobb 12 közé jutottál, hát ez volt az igazi apropója még a beszélgetésünknek. Te valami olyan nagy kívánsággal rendelkezel még zárszóként, vagy üzenetként, akár aki hallgatja ezt a beszélgetést, strandröplabda, akár a tanulmányok, akár pedig mondjuk a szépségipar, szépségverseny kapcsán?
Talán egy üzenetem lenne, az pedig az, hogy mindenki, amit érez, legyen több arca, legyen több dolog, amit kipróbál, amihez van kedve, azt mindenképpen csinálja 100%-on, hiszen így érdemes élni, ilyen céltudatosan és kitartóan.
Köszönöm szépen, Szabó Annát hallották, Virányi Zsolt búcsúzik.
Köszönöm szépen.
Korábbi műsorunkból hallottak. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
Ismét köszöntjük Önöket, Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt, egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, mármint a 4 montreali aranyérem 1976-ban. Legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lólengés klasszisával. Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Savao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitya, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn a pontszám 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a lófeletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játék előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassaskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női törvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
Mit lehet tudni Tordasiról?
Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis, idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
Münchenben?
Münchenben 1972-ben még a Bobis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban. Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edit, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
A hatos döntőbe Tordasi mellett bejutott Bobis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnish, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bobist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
Hogyan alakult a többi a szó?
Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer négyen állnak két-két győzelemmel és egy-egy vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bobis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bobis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a tordasi Colino csata döntött.
Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak ekkor Colino tőre, behorpasztott a Tordas Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
Miként alakult a döntőtus?
Két érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét, 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vigaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
Megtetézve azzal, hogy az aranyérem a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colinó magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
Nyilatkozott Bobis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
Igen, Bobis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női törcsapattal aranyérmes lett, mi van az Arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vett, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó német Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza németre. Már az 1968 a Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha a 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal és elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire német Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, mert lehet, hogy meglepetést látsz.
Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 centimétert.
A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklós jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, s megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elégtételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most német Miklós hajított el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor német a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen. És a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes, 4 évvel később Münchenben ezüst jutott.
Egy román játékvezető bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyez a találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya a játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint
így
kijelentés.
Van, így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája Kárpáti György lett.
A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
Magyarország megnyerte a tornát, Belgrád tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok ellen 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akárcsak német Miklós édesapja, Szívós Istvánné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerült Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánynak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
A gyerekek ráduntak, hey! A srácok rádobtak, és a buliban csak vele táncoltam. Körbe este, ami reggeli tartott, felfedeztük mi együtt a partot. Jött egy mosoly, megnyomtok startot, az Isten festett egy gyönyörű arcot. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lányok, fehér sportkocsik, az emlék bennem nem kopik. Bent a felkel a nap és világosodik, minden magam fajta még álmodozik. Még a motor is jár.
Vett két ital, meg parti pirula. Csajozós figu, csajozós figura. Mondd a neved, gyere, halljuk már. Vagy ha nem akarod, mondjam én. Menjünk haza, gyere, hagyjuk már. Vagy ha te akarod, toljuk még.
Hófehér január. Hófehér január, odakint áll, érted, jöttem, baby, tudom hívtát, lépjük innen már, még a motor is jár.
Jött néhány csintoni, így születtek meg ezek a szép sztorik, gyönyörű lány a fej és sportkocsi, az emlék bennem nem kopik. Jött néhány csintoni, így születtek meg ezek a szép sztorik, gyönyörű lány a fej és sportkocsi, az emlék bennem nem kopik. De meg ezek a szép sztorik, gyönyörű lány a fej és sportkocsi, az emlék bennem nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik, gyönyörű lány a fej és sportkocsi, az emlék bennem nem kopik.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádió.